kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Meghallgatták a leendő kormány miniszterjelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit. Azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasút fejlesztés időszakába, jelentette ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszterjelölt hangsúlyozta, dolgozni kell az uniós pénzek hazahozatalán. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, ismertette a leendő élő környezetért felelős miniszter. Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadó testületbe, jelentette be Hegedűs Zsolt. A tárcavárományosa azt mondta, az egészségügy a nemzetjövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti. Feloszlatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, helyette pedig felállítanak egy önálló gyógyszerészeti intézetet. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet a belügyminiszter jelölt, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósai Gábor szerint a tárca jelentős átalakítására van szükség. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormánya béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrij Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Új teherűrhajót indított a Tianqing űrállomás ellátására Kína, közölte a kínai űrprogram hivatala. Többek között az élelmiszerellátmány és egyéb fontos kellékek mellett felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadásban Móricz Zsigmond Hétkrajcár című művével fogunk foglalkozni. Az előadás címe Vér volt az ő drága szent vére. A Hétkrajcár, ahogy én látom, az ellentétek novellája. Az ellentét pedig mindig vívódás a végletek közt, mely rávilágít az élet teljességére. Móricz második kisfia koporsójánál írta meg ezt a novellát, és ez indította el a hírnév és az elismerés útján. 1908-ban Osváth Ernő megjelentette a Nyugatban. Adi pedig lelkesen üdvözölte Móriczot, mint annak idején Petőfi, Aranyt, a Toldi megírása után. Adi azt mondta, Móricz egymaga felér egy forradalmi szabad csapattal. Miért? Kérdezhetnénk. Mert gyökeresen megváltoztatta azt a faluképet, amelyet addig festettek az írók. Nem eszményítette a paraszti létet, mint elődei, hanem az ezt belengő tragédiákat jelenítette meg drámai hatású novelláiban, melyek ugyanakkor filmszerűek is. Úgy ötvözte az idillt és tragédiát, a könnyet és nevetést, a nyomort elleplező büszkeséget, hogy mindenki csodálatát kiváltotta, ugyanis felismerték benne az általános emberit. Elég, ha arra 32 nyelvre gondolunk, köztük a hindire, albán, japán, kínai, török, perzsa és vietnámi fordításokra, melyeken olvasható. 1984-ig 638 fordítást ismerünk. Eszembe jut Szerb Antal különös értékelése. Ekkor látszik, mi az értelme a tüzes jelzőnek, melyet szomszédaink a magyar névelé szoktak tenni. A magyar közelebb van a lelkéhez, mint a nyugati népek. A lelke irányítja az életét, és ha áldozat, a lelkének az áldozata, írta. Móricz Zsigmond a novelláit in medias res kezdi, azaz az események közepébe vágva, hiszen innentől a végkifejletig érdekes a történet. Az író bevilágít a szereplők lelkébe, beszédükkel jellemzi gondolataikat, és úgy teremt pontos atmoszférát, hogy a ki nem mondott érzéseket is érezzük és értjük. Őt nem érdekelte a lár-pur-lár, a korában jellemző művészi áramlat, melynek lényege a művészet a művészetért. Móricz a magyar néplélek tökéletes kifejezője volt, már csak azért is, mert édesanyja, a papok leszármazottja, Pallagi Erzsébet az úri finomságot, műveltséget képviselte a családban. A négy elemit végzett Móricz Bálint, az apa pedig, az életerőt, a szenvedélyt. Ők pedig szegénységben éltek. 9 gyermekük volt, s a nyomort az író saját tapasztalatából ismerte, s a Hétkrajcár alapélményei gyermekkori emlék. Móricz kimondva kimondatlanul lázít, ezt érezték meg benne Adiék. Szerinte a nyomor, a szakadásig végzett munka, a paraszti társadalom kihasználtsága megengedhetetlen. Hiába teszi a szenvedés a lelket nemessé ebben a novellában, de ugyanakkor például a barbárokban és a tragédiában, a szegény emberekben ösztönlénnyé teszi az embereket a szenvedés. Ez Móricz szerint nem normális. Móricz e novelláját a líraiság és realizmus ugyanúgy jellemzi, mint a pszichológizmus és a társadalom ábrázolás. Miért is fontos megismernie művet? Azért, mert becsületre, lelki finomságra, empátiára tanít. Mert a tapintat, a saját érdekről való lemondás a gyengébb és kiszolgáltatottabb ember érdekében lassan ismeretlen fogalom lesz. Az ellentétek novellája tehát a Hét Krajcár. Már az első mondat filozofikus megállapítást tartalmaz. Jól rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Keserűség van-e sorban? Más nem is jut a szegény embernek. Életükben nem csak a sírás, hanem a vidámság is jelen van, hiszen leplezni kell a nyomort, fájdalmat. A magyar lélek büszkesége ez. A gyerek előtt nem lehet a fájdalmat érzékeltetni, a gyereknek derűt kell sugározni. Ez töltötte ki szívét az édesanyának is, amikor kisfia előtt a végletekig leplezni próbálta kétségbeesését. A Hat Krajcár megtalálása nagyon kedves jelenetnek tűnik. Az anya és fia kapcsolata végtelenül gyöngéd, finom, tapintatos. A fiú részt vesz a játékban, együttműködik édesanyjával a saját becsapásában. Ugyanakkor ez a fiúban nem tudatosodik. Összejátszik az édesanyjával a leplező hadműveletben. Még az almáriumban eldugott krajcárt is felajánlja, csak hogy örömet okozzon neki. Közben kirajzolódik a szülők egymás iránti szeretete is, hiszen az apa ingének kimosásáról van szó, ehhez kell szappant venni. Ebben a nagy tragédiával végződő keresésben érezhető az a mély szeretet és tisztelet a szülők között, mely Móricz szülei között is jelen volt. A Koldus megjelenése érdekes fordulópont e drámai novellában. Ő az, aki átlátja szegénységüket, felismeri bennük a sorstársat, és nemes lelkűségével kisegíti őket, mindezt a legnagyobb tapintattal, hogy az édesanya ne kerüljön még megalázóbb helyzetek is fia előtt. Majd még ő távozik el, hálálkodva. Mikor végre együtt van a Hét Krajcár, kiderül, hogy lámpaolaj sincs, s a szeretetből vállalt feladat, a feleség kötelesség teljesítése nem jöhet létre. Az anya az apáért érzett szeretetből akar dolgozni most is, erején felül, s közben takargatja a nyomort, az igazságot gyermek előtt. Ebbe a nagy akarásba szakad bele, melyet a fuldoklás jelenete fejez ki. Az erkölcsi mondani való egyértelmű. A szegény ember szeretete az önfeláldozásig fokozódik. Ennél mélyebb, keresztényibb szeretet nincs is. Ennél többet egy ember nem is tehet a másikért. Itt is csak az volt a cél, hogy az anya legtovább halogassa a gyermek felismerését, hogy nyomorúságuk felmérhetetlen. A Koldus lelki finomsága, aki hallatlan érzékenységgel bekapcsolódik a kegyes hazugság játékába, kifejezi, hogy a magyar embert valóban a lelke irányítja, mely azonnal rezonál mások szenvedésére.
Thank you.
Móricz Zsigmond, Hétkrajcár. Rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás, rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sósoknak az a generációja, amelyből az apám való megpróbálta az inségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekszik ezzel az idővel, más sem, pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én a jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségeme pár esztendejében. Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesdeden tudott nevetni, hogy a könny csorgott a végén a szeméből, s köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy Hétkrajcárt kerestünk ketten. Kerestünk, és találtunk is. Hármat a gépfiókban, egyet az almáriumban, a többi nehezebben került elő. Az első három krajcárt még maga meglelte az anyám, azt hitte többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varni, s amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kell nyúlni, s mindjárt van terülyasztalkám. El is ámultam nagyon, amikor az édesanyám kutat benne tűt, gyűszűt, ollót, szaladarabokat, zsinót, gombot, mindent szétkotor, s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva: elbújtak. Micsodák? A pénzecskék, szólt felkacagva az anyám. Kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat. Huncut, krajcárkák. Legugolt a földre, s olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek, úgy is borította le egyszerre, mint mikor kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevetgélt, s nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Leguggoltam a földre, úgy lestem, nem búvikék ki valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképp nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordult fiókhoz. Pszt, ijesztett rám az anyám, csendesen még kiszökik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár. Az nagyon sebesen szalad, csak úgy gurul. De még hogy gurul? Jobbra-balra dőltünk, sokat tapasztaltunk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsúttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy felbillentsem a fiókot. Jaj, kiáltott rám újra az anyám, s én megijedtem, és úgy kaptam vissza az ujjam, mintha a sparherthez értem volna. Vigyázz, kis tékozló! Hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk, amíg itt van alatta. Csak hadd legyen ott még egy kis ideig, mert látod, mosni akarok, ahol szappan kell, szappanra legkevesebb 7 krajcár kell, kevesebbért nem adnak, nekem már van 3, még kell 4, az itt van ebbe a kis házikóba. Itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják, mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes, csinyán kell vele bánni, tisztességgel. Könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te nem tudsz valami csalogató verset, azzaltán ki lehetne csalni a csigabiga héjából. Hányat kacagtunk-e csacsogás közben, tudom is én, de a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt, én rá is kezdtem a verset. Pénzbácsi gyereki, ég a házad ideki. Azzal felfordítottam a házat. Volt alatta 100 féle szemét, csak pénz az nem volt. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha arra borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség, akkor lett volna alatta. Én összekapargáltam a sok lomot, s beleraktam a fióba. Az anyám az alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, nem tetté valahova valaha valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az ódalamat. Édesanyám, én tudok egy helyet, ahon van krajcár. Hol, fiam, keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumba, a fiókba volt. Ó, boldogtalan gyermek, bejó, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Felállottunk, s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókjába ott volt a krajcár, ahol én tudtam. 3 nap óta készültem kicsenni onnan, de sosem mertem, pedig cukrot vettem volna rajta, ha azt is mertem volna. No, van már 4 krajcár. Sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele. Már csak 3 kell. Aztán, ha ezt a 4-et megkerestük 1 óra alatt, azt a 3-at is megleljük ozsonnáig, még akkor is moshatok egy rendet estig. Gyere csak szaporán, hát ha a többi fiókba is lesz 1-1. Hiszen ha minden fiókba lett volna, akkor sok lett volna. Mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett, de nálunk nem sok terhe volt az árvának. Nem hiába volt olyan göthös, szúette fokhíjas. Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók volt. Ennek sose volt semmie. E meg mindig hitelből élt. No, te rossz nyavajás kódus, hát neked nincs egy krajcárod? Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. Na, neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, most se adsz. Ennek van a legtöbbni, kiáltotta kacagva, mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekese volt. A nyakamba is akasztotta, aztán leültünk, nevettünk benne a földre. Megáll csak, szól hirtelen, mindjárt lesz nekünk pénzünk, az apád ruhájába lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. S csodák csodája, ahogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan, kiáltotta, itt van, mennyi is van már, meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Már csak 2 kell. Mi az a 2 krajcár? Semmi. Ahon 5 van, ott akad még 2. Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lelt 1-et sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcárt. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól s a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez kivételes munka, a pénzkereséstől nem lehet eltiltani senkit. Eljött az ozsonna idő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra inkel, és nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle azt az olajos szennyet. És akkor a homlokára csap az anyám. Ó, ó, én szamár, hát a magam zsebét nem néztem meg, de bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte. És tessék, ott is lelt egy krajcárt. A 6-at. Lázasak lettünk, most már csak 1 kell még. Mutasd csak a te zsebedet, és hát, ha abba is van. Az én zsebem, nojsz, azokat megmutathattam, azokban nem volt semmi. Bealkonyodott, és mi ott voltunk a hiányos 6 krajcárunkkal, mintha egy se lett volna. A zsidónál nem volt hitel. A szomszédok épp olyan szegények, mint mi. Csak nem kérünk egy krajcárt? Nem volt más, mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És akkor beállított hozzánk egy koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevezett. Hagyj el, jó ember, mondta. Ma egész délután itt heverek, mert nincs egy krajcárom. A 1/2 font szappanhoz. Hibázik az árából. A koldus, jámborarcú öregember rábámult. Egy krajcár? Kérdezte. Hát, adok én. Na, még akkéne koldustól a lamizsnát. Hadd el, jányom, nekem nem hibázik. Nekem már csak 1 hibázik, a kapaföd. Avval minden jó lesz. kezembe adta a krajcárt, s nagy hálálkodással eldöcögött. Na hálá légyen, szólt az anyám, szaladj hát! Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot-nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen ma már nem moshatok. Sötét van, oszt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól. Keserves, öldöklő fuldoklás, és ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami melegömlött a kezemre. Vér volt. Az ő drága szent vére. Az anyámé. Aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között is, csak kevés tud.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Kormos István Vackor című mesének következő két részét, melyet Drimba Miranda olvas fel.
Vackor születésnapja, amikor végre megszereti a mézet. Járt Vackor az óvodába, járt a kacsalábon forgó, ékességes palotába. Tudott mindent, amit kellett, s ha valamit már megtanult, abból semmit nem felejtett. Tudott immár szépen enni, mancsába kanalat venni. Megtanulta már a játszást, várépítést, hajókázást, s megmutatta nem is egyszer azt a híres fára mászást. Volt már napos, vonatozott, és a Balatonban úszott. Olyan sokra nem vitte még soha medve, mint az a csöpp piszén pisze. Kinek nagy volt már a híre, de mégse volt egy dologhoz semmi kedve. Nem szerette a csöbb bogyos, nem a mézet. Kínálhatták kiskanállal, unszolhatták nagy üveggel, csak az orrát fintorgatta, a szemét meg földre sunyta, és ott hagyta az egészet. Hanem egy nap, egy szép napon, a csöpp vackor életének nevezetes napja vagyon. Születésnap, de még milyen? 6 éves lett, 6 esztendős, tehát ez a születésnap biza nem volt akármilyen. Mikor reggel belépett az óvodába, ott állt a fényes teremben a gyerekek sokasága. Nevetgélve összesúgtak. Itt jön Vackor! Ott állt Kovács Ficu köztük, s mint a legkomolyabb köztük, legeslegkomolyabb köztük, 600 szegfűvel kezében így szólt akkor. Kedves Vackor! Szeretett barátunk! Te neked igen sok jót kívánunk! Legyél nagy medve, élj sokáig, a mackói kor legvégső határáig, és a füled érjen a bokádig. Hejha, hújúj, micsoda! Azon a tréfás köszöntőn jót mulatott ama fényes, ékességes óvoda. Hát amikor felelt Vackor, fölállt a helyén zavarban, storkát köszörülte akkor. Kedves gyerekek! Én sokat beszélni nem szeretek. De annyit mondhatok, hogy amért ide járhatok, igen boldog vagyok. Most pedig 6 éves koromra fogadom a bozontomra, hogy ami sokat itt tanulok, el nem felejtem. És hogyha megmásolnám a szavam, ne hívjatok Vackornak engem. Nem szólt többet, azt is lassan. Úgy meghatódott a pisze, hogy összeszorult a szíve. Aztán a könnye kicsordult, s hullani kezdett patakban. Nem is hagyta addig abba, nem egy csöppet, még szeméből ki nem sírta, ki nem ritta az utolsó örömkönnyet. Akkor leült le a székre, akkor egy kedves pajtása Varga Bence állt elébe. És egy nagy-nagy üveg mézet tett az asztal közepére. Könnyein átnézte Vackor azt a nagy-nagy üvegmézet, s így szólt akkor. Ajjaj, hajjaj, mondtam sokszor, hogy én azt nem szeretem. De most egyszer kipróbálom, most az egyszer lenyelem. Most az egyszer megkóstolom, s nem is bánom. Egyszer 6 éves az ember, kipróbálom. Azzal fogta az üveget, s kibontotta. Úgy belenyalt, hogy mézes lett füle orra. Utána még csettintett is. Brumma, brumma, ilyen jót se ettem eddig, amióta csak enyimé ez a bogyos, lompos, loncsos és bozontos barna bunda. Brumma, brumma, hóha, hó. Jó a mézám, a méz jó. Aztán kipróbálta újra. Másodszor is. Harmadszor is, tizedszer is, huszadszor is, végül 66-szor is. És mikor elfogyott a méze, neki keseredve fújta. Brumma, brumma, hóha, hó, mézet nyalni volna jó. És az orrát akkor bemézezte Vackor.
Ma este Kormos István Vackor című mesének 18. részét olvasta fel nektek Drimba Miranda. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Messze még az alkonyat. Ilyen furcsa kedve rég nem volt. Nézem, hogy borul rám az égbolt. Pattan a földön egy-két buborék. Gyűlik a felhő, eltűnik az ég. Közben a kertben a
sok száz buborék. Vastag a felhő, a villám beleég. Ázik a város, csillog a látvány. A téren a víztől síkos a márvány. Szürke égre, a zápornak mindjárt vége. Látod fenn a zord felhők között az égbolt újból kékbe öltözött. Szépen a tócsal járnám, s nézd csak az égen,
kék háttéren, ívben szépen, angyalfényben.
Ott a szivárvány.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Sajátos hangulat lengi át húsvét 6. vasárnapjának olvasmányait, főleg az evangéliumot. Jézus úgy beszél magáról, mint aki kis idő múlva már nem lesz a tanítványokkal. De mindezt olyan sejtelmesen teszi, rövid idő, és már nem lát engem a világ, ti láttok, stb. És ehhez hasonló. Érezzük, hogy Jézus tudatosan készíti fel a tanítványait az ő távozására. És eztán az első, legfontosabb üzenete ennek a mai vasárnapi evangéliumnak a távozás. Hogyan kell jól távozni, hogyan kell jól elmenni azoktól, akiket szeretünk. Egyikünk sem ússza meg az életében a szakításokat, a változást. Akár egy haláleset szakít el bennünket a szeretteinktől, akár az, hogy elköltöznek távolra, vagy megszakadnak régi barátságok, kapcsolatok, mind-mind fájdalmasan megélendő dolgok. Minden távozás egy kis halál a mi életünkben. És hát gyenge vigasz az, hogy emlékezünk az illetőre, mert mindannyian érezzük, hogy az emlékezet nem helyettesítheti azt, aki elmegy. Ezt Jézus is érzi, mármint az ember Jézus érzi, hogy a tanítványok nehezen fognak megbirkózni ezzel a változással, ha csak ő nem segít nekik előre ebben, hogy felkészülten érkezzenek meg ide. Ha valaki szeret valakit, akkor úgy távozik, hogy szeretne gondoskodni azokról, akiket otthagy. Így van ez Krisztussal is. Jézus nem csak azzal készíti fel a tanítványait a jövendőbeli hiányára, hogy szépen búcsúzik el, tehát nem csak angolosan lelép, ez még kevés volna, hanem azzal is, hogy küld maga helyett valakit. Igen ám, de vajon kit küldhet valaki, aki távozik? Aki távozik, azt nem pótolhatja akárki. Érezzük, hiszen mindannyian egyediek vagyunk. Például olyan, aki nála kevesebb, vagy tőle különbözik, az szóba sem jöhet. Ezek nem lennének egy lapon említendők vele, és a csalódás talán még nagyobb lenne, mert beígértek valamit, és nem azt kaptuk cserébe. Jézus azonban nem kevesebbet, nem nála kisebbet és különbözőt ígér a tanítványoknak, hanem a vele egyenlőt, az ugyanazt az isteni lényeget birtokló másik isteni szemét, a Szent Lelket. A Szent Lelket, akit maga helyett küld Jézus, sokkal közelebb tud lenni a tanítványokhoz, mint Krisztus valaha is tudott lenni az övéhez. és itt értjük meg igazán Jézus távozását. Mert ez nem törés a szeretet vonalában. A szeretet az egy állandó közeledés. A szeretet első lépését Isten azzal tette meg, hogy megteremtette ezt a világot és benne az embert. Az egész teremtés róla szól. De ahhoz képest, hogy valami róla szól, méretetlenül több, hogy eljött közénk az ő fiában. Kézzelfoghatóvá, megtapinthatóvá, tapasztalhatóvá vált, akivel beszélgetni tudtunk. De még ez is kevés, hiszen akkor csak néhány ember számára egy adott időpontban és helyen lenne elérhető az Isten. És az Isten nem áll meg a szeretetben ezen a ponton, neki nem akadály az idő és a tér, meg a test, az anyag. És a szeretetet, a közeledést folytatja. Jézus távozása nem visszalépés a szeretetben, meg a közeledésben, hanem a folytatás ennek az útnak. Ugyanis csak így tud eljönni az a Szentlélek, aki már túl van az időn és a téren, akinek már nincs anyaga teste, és ezért sokkal közelebb tud lenni hozzánk, mint Krisztus valaha is tudott lenni az övéihez. Mindenkié tud lenni mindenkorban, és nem rajtunk kívül valaki, hanem ha beengedjük az életünkben, meg fölfedezzük őt az életünkben, akkor olyan valaki, aki bennünk él. És ezzel gyakorlatilag az Isten közeledése teljessé válik, a szeretetnek a legnagyobb vágya, az egyesülés a szeretet lénnyel megvalósul. Persze ez csak azok életében válik valósággá, akik el is fogadják ezt a közeledést. Egy példával élve, hiába vezetik el a lakásunkig a vezetékes vizet, ha mi sosem nyitjuk meg a csapot, számunkra ennek nem lesz hatása a mindennapokban. Az első legfontosabb gondolat tehát a Jézus távozásának módja. Jézus nem lelép, hanem távozik, teljesebbé lesz. Nem cserben hagy minket, hanem gondoskodik rólunk. Nem távolodik tőlünk, hanem mint Istenség egyre közelebb érkezik hozzánk. Másik fontos érdekessége ennek a búcsú beszédnek egy olyan mondat, amelyet mi nem tudtunk volna magunktól összerakni. Azt mondja Jézus, aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Három dolog van ebben. Isten ismerete, a szeretet gyakorlása és a parancsok megtartása. És úgy látszik, hogy ezek elválaszthatatlan fogalmak egymástól. Olyanok, amik kölcsönösen feltételezik egymást. Mi ugye nem gondolnánk, hogy ezeknek feltétlenül össze kéne függniük. De ha Isten így mondja, ez így van. És ha közelebb megvizsgáljuk ezt a dolgot, valóban nem működik ez a három dolog, Isten ismerete, a szeretet gyakorlása és a parancsok megtartása egymástól függetlenül. Nincs ugyanis Isten ismeret, igazi Isten ismeret, ha valaki nem kezd el szeretni, és nem követi a parancsokat. Elvégezheti valaki a teológiai doktorátust is, ha nem szeret, nem indul a szeretet útján, és nem követi a parancsokat, valami olyan dolog hiányzik számára Isten ismeretéből, amit nem tud egy tankönyv kárpótolni. De a szeretet igazi jelentése is csak Isten ismeretében, azaz közelében és parancsainak megtartásában, azaz követésében bontakozik ki. Hiába mondani magamról, hogy szeretek, ha nem tartom meg a parancsokat és nem követem Jézust, akkor ez a szeretet olyan meg nem valósult szeretet marad, olyan bezárt szeretet, olyan gondolat, elv, idea, amiben nincsen kézzelfogható tartalom. És a harmadik dolog a parancsok megtartása. Parancsokkal is csak akkor fogunk helyesen élni és nem visszaélni, ha azokat Isten ismeretében, azaz Krisztus életpéldájából és szeretetének szellemében gyakoroljuk. Minden ismerjük, hogy lehet hidegvérűen a parancsokkal is ölni, ha azokat kiátsszuk valaki ellen. Lásd a farizeizmus, amit Jézus annyiszor ostoroz életében. Azaz csak Krisztus példáját követve és a szeretetének szellemében értjük meg a parancsoknak az igazi tartalmát. Milyen érdekes. A ma embere inkább azt mondja, ha szeret, akkor nem parancsolgat nekem, hanem szabadon hagy. A hívő ember, az eredeti ember, az, aki vissza tud menni a romlatlan énjébe, pedig úgy látja, ha szeret engem, akkor nem mindegy neki, hogy hogyan élek. Nem enged engem elveszni, és nem enged a vesztembe rohanni. Mi Jézus parancsában nem valami korlátozó dolgot látunk, hanem egy olyan gondoskodást, egy olyan iránymutatást, amely helyettünk küzdi, tehát segít minket abban, hogy ne menjünk bele a zsákutcákba, ne sérüljünk. fontos lenne, hogy húsvétot követően valami megváltozzon bennünk, hogy látszódjon rajtunk, hogy mi is meglettünk váltva. Krisztus feltámadása nem csak a messiás életének egy eseménye, hanem mindannyiunk jövője. Fontos lenne, hogy ne csak kívülállóként szemléljük a történéseket, hanem engedjük, hogy azok valósággá váljanak bennünk. Ugye a mai Szentlecke egy nagyon szívenütős mondatot mond, hogy mindannyian legyünk készek arra, hogy számot adjunk arról a reményről, ami bennünk van. Hogy mindenkinek válaszolni tudjunk, aki csak kérdező, mi az alapja a reményünknek. Vajon tudnánk most per pillanat válaszolni, ha valaki megkérdezné, mi az alapja a te reményednek? Mi? A gazdasági helyzet? Az egészségi állapot? A politika? A kapcsolataim? Ezek időlegesek, ezek változhatnak. Nem lehet az alapja a reményemnek ilyen földi dolog, csak is Krisztusnak ez a közeledése, a Szentléleknek az elfogadása, bennem lakása. Kedves testvérek, ma megtanított bennünket Jézus arról, hogy hogyan kell helyesen távozni, hogy a szeretet hogyan tud úgy elmenni, hogy közben ott marad, még teljesebben, mint korábban. Talán a mi magunk véges módján ebből mi is megtanulhatjuk, levonhatjuk következtetést, hogy milyenek legyenek emberi távozásaink, lezárásaink az életben. Talán finomabbak és tapintatosabbak leszünk, ha ezt eltanuljuk Jézustól. És ha megértjük, mit jelent az, hogy az ő ismerete, parancsainak teljesítése és a szeretet gyakorlása mennyire összefüggnek, mennyire szorosan összefüggnek, többet nem lesz kérdés az, hogy valóban őt tiszta szívvel teljesen akarjuk-e követni.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.